A vonalban pedig itt van velünk Nyeste Orsolya, az Erste vezető makrogazdasági elemzője. Szervusz, jó reggelt, szép napot!
Szervusz, jó reggelt, szép napot, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Amiről beszélgetünk, az igazából a magyar költségvetés helyzete Nagy Márton miniszter legutóbbi kijelentéseinek fényében. Ugye egy szűkkörű háttérbeszélgetésen miniszter úr azt mondta, hogy a kormány megemeli az idei költségvetési hiány célt 4,1%-ról 5%-ra, hogy finanszírozni tudja a gazdaság élénkítő intézkedéseket. Miről van itt szó, ez hogyan befolyásolja a mi mindennapjainkat?
Hát a mi mindennapjainkat hogyan befolyásolja, ez igazából ugye nehéz kérdés. Ugye itt nagyon sokaknak az életét valószínűleg pozitívan befolyásolja ez az elkövetkező időszakban, hiszen ugye ezek a bizonyos gazdasági tervek, gazdasági élénkítő pénzintézkedések, ugye a háztartások, illetve a vállalati szektor sok-sok részének jelentenek pótlólagos jövedelmet, pótlólagos juttatásokat, kedvezményes hiteleket, stb. De ugye tudjuk, hogy nincsen ingyenedér, ugye valamiből finanszírozni kell, és lényegében ugye ez a szűkkörű háttérbeszélgetés arról szólt, hogy ez konkrétan összegszerűen a kormányzati intézkedések, ezek hogyan hatnak az idei és a jövő évi deficitre. Ugye két ok volt itt feltüntetve, hogy miért kell felemelni a deficit célt. Az egyik ugye ezek a bizonyos kormányzati gazdaságpolitikai intézkedések, amiknél ugye nem nehéz látni, hogy ezek összefüggésben vannak a közelgő parlamenti választásokkal. A másik dolog pedig ugye az, hogy a gazdaság sem úgy muzsikál, ahogy a kormányzat előzetesen még a költségvetés előzetes összeállításakor tervezte. Ugye az idei évi gazdasági növekedés az igazából nem is lesz növekedés, hanem egy stagnálás közeli állapot. És hát ez ugye önmagában is indokot adhat arra, hogy átgondoljuk a folyamatokat, hogy ezek a dolgok hogyan hathatnak a költségvetésre, és hogyan hathatnak a deficit számokra.
Itt ugye ő arról is beszélt, hogy gyakorlatilag megduplázná a bankadót, illetve folyamatban van egy olyan rendelkezésnek is a teljesítése, hogy az év végéig az 1000 fő feletti, utána pedig az 500 és 1000 fő lélekszám közötti településeken mindenhol kell, hogy legyen ATM, tehát bankautomata vagy pénzjegy kiadó automata. Hogyan fogadták a pénzpiacok ezeket a rendelkezéseket? Itt most a bankadó megduplázására gondolok.
Hát itt ugye a bankadó megduplázása az ugye költségvetési szempontból annyit jelent, hogy ugye 2026-ra vonatkozóan a megemelt deficit cél mellé a kormány próbál gondoskodni bevételnövelő intézkedésekről is. Tehát lényegében egyfajta kiigazítás már most elindul, és hát ez a kiigazítás, ez ismét a bankszektort sújtja. Ugye a pénzös tőkepiacok annyira nem fogadták ezt pozitívan, de nem feltétlenül a bankadó emelését nem fogadták pozitívan, hanem ugye a hiánynak, a pénzforgalmi hiánynak a jelentős emelésére láttunk forintgyengülést tegnap, illetve a hosszú állampapírhozamok is megemelkedtek. Ugye itt miről van szó alapvetően? Itt ugye alapvetően arról van szó, hogy jövő évben, tehát 2026-ban eredetileg a kormány 4200 milliárd forint körüli pénzforgalmi hiány tervezett, és most ez az újra tervezett pénzforgalmi hiány, ez 2026-ra vonatkozóan közel 5500 milliárd forint lesz. Tehát egy 30%-os növekedés van a pénzforgalmi hiánytervben, még így is, hogy az intézkedések egy részét, a kiadásnövelések egy részét a kormány a bankadó emelésével megpróbálja ellentételezni. Ez a 30%-os deficit növekedés viszont ugye pótlólagos finanszírozási igényt is jelent, ugye az államadósság központnak gondoskodnia kell arról, hogy ez a pótlólagos pénzigény a megfelelő módon, a megfelelő szerkezetben finanszírozni lehessen, és hát ugye ez azt jelentheti, hogy pótlólagos állampapír kínálat jelenhet meg a piacon 2026-ban, ami ugye maga után vonja az elvárt hozamoknak, sőt esetleg a kockázati prémiumoknak is az emelkedését. Tehát a piac azt látja, hogy egy megemelkedett hiányt kell finanszírozni, és finanszírozza ezt a megemelkedett hiányt, de esetleg csak drágábban, mint azt korábban sejteni lehetett. Tehát nagyjából ahhoz a hozamoknak az emelkedése erre a megemelkedett finanszírozási igényre, megemelkedett pénzigényre következett be.
Van esetleg valamilyen tartalék a rendszerben? Tehát lehetne mondjuk azzal is csökkenteni ezen a hiány célon, hogy mondjuk valamilyen kiadásokat átcsoportosítunk, elhalasztunk, észszerűsítünk?
Hát ugye a költségvetésnek a kiadási oldala, a magyar költségvetésnek a kiadási oldala viszonylag nagy, tehát a magyar megtermelt GDP-nek viszonylag nagy részét osztja újra az államháztartás. Ugye egy kiadási oldalon mindig vannak lehetőségek arra, hogy takarékoskodjunk. Ugye itt egyetlen egy dologról tudunk egyelőre, hogy ugye a tartalékokat, amit ugye a kiadási oldalon szoktunk feltüntetni, ami egyfajta puffert jelenthet váratlan helyzetekre nézve, lényegében már most dárolta a kormányzat 2026-ra vonatkozóan. Tehát egyelőre úgy tűnik, hogy a megnövekedett költekezési hajlandóságnak a fedezete az három oldalról jelentkezik. Az egyik ugye az, hogy a bankadóból kétszer annyit vár el a kormányzat, a másik, hogy zárolta már most a tartalékokat a kiadási oldalon, és ugye a harmadik pedig az, hogy magát a deficit célt is lényeges mértékben megemelte.
Ja, azt is látjuk, hogy a nemzetközi környezet sem feltétlenül kedvező. Ez is hatással van a hazai gazdaság működésére?
Hát igen, de hogy itt ugye, hogyha a költségvetésből indulunk ki, ugye azt kell látni, hogy tervezzünk, milyen bevételekkel tervezzünk, és ehhez hogyan igazítsuk a kiadásokat. Ez ugye nagyon nagy mértékben függ attól, hogy mit várunk az elkövetkező időszak növekedésére nézve. És hát mi a Magyarországon ebből a szempontból nem túl kedvező a helyzet, hiszen már a harmadik éve stagnál a gazdaság, és hát a növekedési kilátások azok a jövő évre, 2026-ra nézve sem annyira fényesek. És hát ez ugye mindig problémát jelent, hogy nem biztos, hogy akkora lesz a gazdasági növekedés, amekkorával a költségvetést tervezték. De a jövő évi növekedési célja a kormányzatnak, egyébként már ez is lefelé van módosítva, 3,1%. Most azonban ugye egyre inkább úgy néz ki, hogy ahogy folyamatosan romlanak a kilátások, és azért látjuk, hogy Németország, a német gazdaság felől továbbra sem érkeznek azért annyira pozitív hírek. Ez azért megint abba az irányba mutat, hogy a magyar export nehezen indulhat be, a gazdasági növekedést továbbra is inkább a belső keresletre, a fogyasztásra lehet majd alapozni, nem pedig az exportra. Tehát ez ugye megint felveti annak a valószínűségét, hogy ez a 3,1%-os GDP növekedési célja a kormányzatnak, ez túlságosan optimista. De jelenleg sokkal valószínűbbnek tűnik, reálisabbnak tűnik, hogy 2% körüli lesz a jövő évi gazdasági növekedés, és ez ugye megint maga után vonja annak a lehetőségét, hogy ahogy folyamatosan romlanak a kilátások, és annyira nem stabilak ezek a növekedési fundamentumok, emiatt esetleg jövő évben, 2026-ban újabb módosítására lehet szüksége a költségvetésnek, vagy újabb hiánycélemelésre. Ez ugye megint felveti a lehetőségét, hogy ezt a piacok milyen áron fogják finanszírozni, vagy pedig tényleg a bevételek és a kiadásoknak az átgondolására.
Én tudom, hogy egy kicsit akadémikus a kérdés, de én akkor is felteszem, mert módfelett kíváncsi vagyok rá, hogy ha mondjuk most már az eurózóna tagjai lennénk, tehát lenne magyar euró, akkor, akkor is előállhatna egy ilyen helyzet, vagy akkor azért kicsit másképp történne minden?
Hát ugye az, hogy milyen devizával fizetünk, annak ugye a költségvetés helyzetéhez, meg ahhoz, hogy a kormány megszorító, vagy az adott kormány megszorító jellegű gazdaságpolitikát folytat, vagy költekezés folytat, annak ugye annyira nincs köze egymáshoz. Azért látjuk azt, hogy ezek az adósság problémák, illetve a magas költségvetési hiánnyal kapcsolatos problémák, ezek tényleg az egész világon jelen vannak. Ugye a nagy európai gazdaságok közül Franciaországnak és Olaszországnak ugye kifejezetten magas, 100% feletti a GDP arányos adósságrátája, és pedig ők ugye euróval fizetnek, tehát itt ugye nincsen közvetlen összefüggés. Itt ugye az a kérdés, hogy ezt a magas hiányt, a folyamatos évről évre bekövetkező túlköltést, ezt melyik ország milyen kamatszinten, milyen kockázati prémiumok mellett tudja finanszírozni, és ebből ugye mondhatjuk talán azt, hogy az eurónak a megléte az abból a szempontból kedvezőbb, hogy mivel egy olyan devizáról van szó, ami viszonylag stabil, és ami mögött egy egész nagy gazdasági övezetnek a teljesítménye áll, illetve az Európai Központi Banknak a védőernyője, védőhálója áll, emiatt az euróval fizető országokban azért alacsonyabb a kockázati prémium, tehát olcsóbban lehet finanszírozni a magasabb államháztartási hiányokat, de hát ugye ez önmagában nem csodaszer, mert ugye azért látni, hogy minél magasabbak ezek a hiányok, minél inkább azt látja a piac, hogy a kormányzatok tényleg fiskális alkoholizmusban szenvednek és túlköltekeznek, annál magasabb prémiumon finanszírozzák a deficitet. Tehát azért látjuk, hogy az eurózónában is van különbség egy német államkötvényhozama, meg egy francia vagy egy olasz államkötvényhozama között. Tehát ugye a német adósságot sokkal alacsonyabb terhek, kamatok mellett hajlandóak megfinanszírozni a befektetők. Úgyhogy az euró az tényleg hozhat alacsonyabb kockázati prémiumokat, de azért azt is kell látni, hogy először tényleg rendbe kell tenni a dolgokat, mert az euró az önmagában nem fog stabilitást elhozni, és ugye ezért is van az, hogy ahhoz, hogy egy adott ország az eurózónához csatlakozzon, mindenféle kritériumoknak, az úgynevezett nominális konvergencia kritériumoknak meg kell felelni, és ezek közül a kritériumok közül talán az egyik legfontosabb az, ami ugye a fenntartható költségvetési hiánypályára és a fenntartható államadósságra vonatkozik, hiszen ugye nem hiányzik ennek az övezetnek olyan ország, ami nem tudja kontroll alatt tartani a pénzügyeit. Ezt ugye a görög sztori kapcsán ezt nagyon-nagyon jól láthattuk több mint 10 évvel ezelőtt már.
Köszönjük szépen az elmúlt percekben Nyeste Orsolyát, az ESZTE vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. Nagyon szép napot és eredményes hetet kívánunk neked, szervusz!
Köszönöm szépen, szervusz!